Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Bemut címmel látható egy előadás június 17-én szombaton a Nemzeti Táncszínház nagytermében, amely bemutatja a Mood Dance társulat legikonikusabb koreográfiáit. A műsor a társulat egyedi koreográfiai módszere alapján közelmúltbeli és múltbeli munkákat állít színpadra. Ahogy a cím is sugallja, a Mood a légzés nem minden mozgás mögött meghúzódó életerőre összpontosít, és a repertoár egyik legreprezentatívabb darabja, amely felfedi a társulat egyedi táncos tulajdonságait és jellegét. Az egyik koreográfia a buddhista szertartás tánc szellemiségére épül, a mentális intuíciók fizikai mozgásokká alakítását célzó speciális tréningen keresztül a mozgás feltárja a közönség előtt a táncos belső világát. Az alkotás alapja egy alacsonyabb szintről kezdődik, ahol a táncosok teste és lelke egyaránt ellazul. A légzés révén a mozgás középső szintre emelkedik, végül a tánc egy magasabb szintre emelkedik, speciális mozgásokat generál, amelyeken keresztül a táncosok belső ereje felfelé áramlik, átölelve az univerzum szellemeit. A 101% a táncon keresztül az extrém szenvedélyek és vágyak megtestesülését kívánja kifejezni, amelyet az ég egy elérhetetlen pontja felé irányuló vertikális vonzalom képvisel. Ebben az értelemben a táncot lazán a görög Ikarosz mitosza ihlette, amint az égő nap felé emelkedik. Térfogalmakban kifejezve a táncosok fokozatosan gyűjtik össze az energiát a talajból, a talpakon és a térdeken keresztül, ezáltal energiát építenek fel a testben, leginkább a mellkasban rögzítik és koncentrálják az energiát, majd a dinamikus mozgások szekvenciális mintáin keresztül elküldik és szétszórják a térben. Kim Jung-hi egyik koreai művének modernista rekreációja, amely a művész belső világát mutatja be a tánc formájában, a Miért táncolunk kérdés ihlette.
Kiállítás.
Időszaki kiállítás nyílt a Kiscelli Múzeumban. A Nyugati tér Kapu a városra című, a főváros egyik ikonikus csomópontját bemutató tárlat október 29-ig látogatható. A Nyugati tér Budapest talán egyik legkevésbé látványos tere. Valójában egy nagy útkereszteződés, amit az elmúlt évtizedek során próbáltak ugyan teresíteni, de a rajta áthaladó óriási forgalom miatt ez nem igazán valósult meg. A kezdetek óta a főváros legnagyobb forgalmat lebonyolító terének számított, és emiatt megkerülhetetlen a közlekedés történeti szerepe is. Mondhatnánk persze, hogy itt van a Nyugati pályaudvar, ami eleve óriási utasforgalmat generál a téren. Erős ráhatással volt és van arra is, hogy a környék Budapest egyik legnagyobb kereskedelmi központja legyen egyben. Ugyanakkor a tér fejlődés történetében sok olyan egyéb tényező is szerepet játszott, amire a kiállítás rendezője sosem gondolt eddig. A Nyugati tér valójában nem csupán egy hétköznapi útkereszteződés, amelyet ilyen-olyan városrendezői tervek közterületté kovácsolták. Ebben a térben benne van Pest elmúlt 300 éve. Fejlődését csak úgy érthetjük meg igazán, ha kitágítjuk a ma ismert tér határait és együtt vizsgáljuk Terézváros, Lipótváros és Újlipótváros, sőt Angyalföld fejlődés történetét. Ez a tér két világ határán alakult ki, és ez nagyban meghatározta karakterét. A spontán módon fejlődött Terézváros, a tervezett beépítésű Lipótváros és a még inkább mesterségesen létrehozott új Lipótváros metszésében alakult ki, és nagyon hosszú ideig elválasztotta a tágabb értelemben vett belvárost a külvárostól. Nem csak fizikai építészeti értelemben, de elmondható ez ideológiai, esztétikai vagy a közízlés tekintetében is. Ami a téren innen történt, az jellemzően konzervatív volt, a téren túli folyamatokat pedig inkább a prosperálás jellemezte. A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának október 29-ig látható időszaki kiállításán eddig soha nem látott fényképek és dokumentumok tekinthetők meg.
Esemény.
Tajvan, Európában kulturális zarándokút címmel szervez esemény sorozatot június 16-a és 21-e között a Tajvani Kultúra Általános Szövetsége. A programsorozat keretében a budapesti közönség többek között a tajvani Paper Windmill színházi társulat előadását is láthatja. Mint kiemelik, Budapest idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, a fővárosi önkormányzat meghívására a Paper Windmill társulat gyermekszínházi előadások, valamint kültéri előadások segítségével igyekszik a két ország közötti kulturális diplomáciai kapcsolatokat új szintre emelni. A Magyar-Tajvani Egyesület és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös programjain a tajvani kultúra sokszínűségét mutatják be. Az Európai Kulturális Eseménysorozat a budapesti programok egyik további küldetése, hogy előadásaikra meghívják a Magyarországon tartózkodó ukrán menekülteket, valamint gyermekeiket. A tajvani művészek az előadás a mese erejével szeretnék kifejezni együttérzésüket. Mint közleményükben kiemelik, június 20-án és 21-én Nucsak kalandjai a Sárkány palotában címmel az Eiffel műhelyházban látható színházi produkció. Az előadáson a gyerekek egy több mint 1000 éves történetbe csöppenhetnek bele. A budapesti programok június 16-án pénteken a tajvani kulturális nappal kezdődnek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol gasztronómiai program, bábkészítés várja az érdeklődőket, akik az előadásból akár itt is ízelítőt kaphatnak. Június 17-én délután a Halászbástyán és a Hősök terén, 18-án az akvárium előtt látható a Paper Windmill Társulat villám előadása.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Gyökerek és csillagok. Szatmár Dry Cured. Úgy szeretlek, édesapám, mint a sót. Tóth Szilárd séf számára minden díj inspiráló, újabb ajtókat nyitogató, tudásvágyat serkentő. Misszióját szeretné végigvinni, a munkájában és az általa készített ételekben kiteljesíteni. Ami olyan, mint a só. Tökéletesen egyszerűnek tűnik, természetesnek vesszük, mindenben benne van, és ha mégsem, akkor jövünk rá, hogy nagyon tud hiányozni. Skandinávia a Tiszán túl. Tóth Szilárd Máté Szalkán született, és máig meghatározó élménye, hogy leszedi a fáról, és zölden megeszi a lédús, ropogós almát. Alma pedig volt, és van bőven arra felé. Ez az a savanykás, friss, üde ízvilág, amit ma is nagyon kedvel, és amiről neki beugranak a gyermekkori élményei, ahogy az egész család a szeptembert a gyümölcsösben dolgozva töltötte. Szilárd számára a szülőföldje nem csak ízemlékekben és receptekben adott sokat, Szatmár különös szeglete az országnak. Az emberek nyakasak arra felé, mint a székelyek, ragaszkodnak az ismerthez, nehezen engedik be az újat. A keleti régióban az elzártság és a szegénység konzerválta a szokásokat. Ennek köszönhető, hogy még vannak eredeti receptek, és mindent felhasználnak, nincs pazarlás. Ez a szezonalitás és a lokalitás divatjának alapja, amit a skandináv gasztrotrend hirdet. Csak Szatmárban természetesen valósul meg. Szilárd gyermekkorában gyakran indult a nagymamájával a határba gombát szedni, gyógynövényeket gyűjteni. Ma már Szilárd nem a spóron, azaz a sparhelten főzi a kötött tésztalevest, vagy a tört paszújt, mint a dédi, de használja a szatmári konyha meghatározó alapanyagait, majd hozzáadja azt a bizonyos pluszt, ami a pontos technológia és érzelem keveréke, és a végeredmény jó esetben a kollektív emlékezetünkre legalább olyan erősen hat, mint az érzékszerveinkre. Szilárd ételei nem szigorúan a tradicionális szatmári receptek alapján készülnek, de nincsenek is újra gondolva. Az étel közvetít, emléket idéz. Így lesz nála egy vacsorából kulturális élmény, terápia és időutazás is egyben.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az élet egy csodálatos körforgás, van rügyeket hozó tavasza, termést hozó nyara is, ezt követi az elengedés ősze és a pihenés tele. Amikor ezzel tisztában vagy és semmit nem erőltetsz, akkor érkeznek meg a csodák az életedbe. A csoda nem kiváltság, hanem az univerzum törvényének a következménye. Olvashatjuk Szabó Vivien könyvének fűszövegében. A szerző azt ígéri, a kötetében az égi segítők üzeneteket küldenek az olvasóknak, amelyeket beépítve a mindennapokba, sikerülhet megtapasztalniuk a fényt, akkor is, amikor a körülmények nem azt mutatják. Mindennapi égi segítség, út a boldogság megéléséhez, ez a könyv címe, Szabó Vivient pedig a kötet koncepciójáról kérdezem, és arról is, miként lehet hasznára mindaz, amit leírt, annak, aki esetleg nem hisz az égi segítők létezésében.
Én azért írtam ezt a könyvet, hogy minden napra különösen reggelente adjon segítséget, hiszen hogyha a reggelünk tudatosan indul és megpróbáljuk az energiákat a pozitív dolgok felé terelni, akkor a nap során jelentkező kihívások, problémák sokkal könnyebben megoldhatóak. Ez volt az elsődleges célja a könyvnek. A másodlagos viszont az volt, és nagyon sokan így használják, hogy ha valamilyen probléma kérdés felmerül, akkor egy kicsit elmélyedve megkérdezni önmagunkat, a bennünk lévő bölcsességet, vagy akár az égi segítőket, kinyissuk valahol a könyvet. És nagyon sokan azt mondják, hogy pont ott nyílt ki, ahol a válasz megérkezett hozzájuk, és sokkal könnyebb volt akár nagy kérdésekben is döntést hozni.
Milyen jellegű kihívásokhoz adhatna útmutatót a köteted, és milyen a szemlélete, az is nagyon fontos.
Amit eddig kaptam visszacsatolásként, volt magánéleti, kapcsolati kérdés, voltak munkával kapcsolatos, akár családdal kapcsolatos kihívások. Teljesen általánosan írtam, és úgy is érkeznek az üzenetek, hogy tulajdonképpen bármilyen területre ráhúzhatóak. Ha a könyv szemléletéről akarok beszélni, akkor egyértelműen azt mondom, hogy a szabad akaratra épít, mindenféleképpen azt hangsúlyozom benne, hogy akármilyen helyzettel találkozik az ember, lehetősége van döntést hozni. Nem kényszerít semmibe, hanem mindig azt fejezi ki, emeli ki, hogy úgy dönts, ahogy a legjobbnak látod, és ne úgy, ahogy mások szeretnének befolyásolni. Ha ettől eltekintünk, akkor mindenféleképpen egy pozitív gondolkodású könyv. Azt is mondanám, hogy a teremtés folyamatába ad betekintést, és hogyha van egy nagy célunk, vágyunk, amit szeretnénk megvalósítani, akkor a könyv végig tud vezetni az egész folyamaton, és segítséget ad akkor is, amikor egy picit esetleg kibillenünk is, kérdéseink, illetve kétségeink vannak. Megteremtjük azt a valamit, amire vágyunk, és ez bármi lehet. Kézzelfogható dolgok, kapcsolat, új munka, egészség, bármire szólhat.
A könyvednek ez a sajátossága, hogyha kivonjuk belőle az égi segítőket, vagy az arról szóló szövegrészeket, akkor tulajdonképpen egy életmód könyv, de az égi segítség ez mit ad mindehhez hozzá?
Biztonságérzetet, illetve azt, hogy soha nem vagyunk egyedül. Tehát ugye mostanában is egy olyan élethelyzetben vagyunk, ha az egész világot nézzük, amikor nagyon sok kétség és kérdés merül fel bennünk, és hogyha tudjuk, hogy van még rajtunk kívül valaki az univerzumban, egy magasabb intelligencia, nevezhetjük bárkinek, Istennek, Buddhának, angyaloknak, tényleg bárkinek az ember hitrendszere szerint, akkor az ad egy olyan fajta bizonyosságérzetet, biztonságérzetet, hogy nem fogunk félni, nem fogunk szorongani, hanem bennünk van az a tudat, hogy mindig minden az érdekünket szolgálja, és ha elég nyitottak vagyunk a megoldásra, és be tudjuk azt fogadni, akkor az égi segítők ott vesznek, és megmutatják számunkra a legmegfelelőbb utat.
Tartalmilag mi a különbség között a könyv között, és a Szabadulj meg a szorongástól című könyvet között?
A két könyv stílusban nagyon hasonló. A mindennapi égi segítségről azt mondanám, hogy egy teljesen általános, az élet bármelyik területére ráhúzható könyv. A Szabadulj meg a szorongástól viszont egy olyan könyv, ami sokkal tematikusabb, és akkor ajánlom, hogyha valaki azt érzi, hogy korlátozva van, valami belül ott van benne, ami nem engedi, hogy az élete kiteljesedjen, és ezek lehetnek bizonyos fizikai tünetek, amit a szorongás által ismerünk, viszont lehet egy olyan belső érzés, hogy valamit nagyon akar, de nem tudja elérni, mint hogyha lenne előtte egy blokk vagy egy gát, ami akadályozná őt, és ez a könyv ebben segít. Segít feloldani a mindennapi félelmeket, szorongásokat, és ez egy egészen másképp felépített könyv, hiszen itt ugye először megnézzük, hogy mi lehet a félelem alapja, és amikor ezeket az alapokat megismertük, és rájöttünk, hogy mi mozgat bennünket, miért tartjuk vissza magunkat a boldog élettől, akkor utána lehet felépíteni az új szorongásmentes életet, amiben ez a könyv szintén segítséget ad.
Mi az oka, hogy itt abban az újban, a mindennapi égi segítségben ilyen rövid fejezeteket írtál? Értem a koncepciót, hogy az év minden napjára van egy üzenet. Azt néztem, hogy ilyen másfél perc alatt elolvashatók ezek az üzenetek.
Valóban elolvashatók rövid idő alatt, viszont azt gondolom, hogy nagyon sok gondolkodni valót adnak az embernek az egész napra. Tehát azért is mondtam, hogy a nap elején ajánlom, hogy elolvassa az olvasó, mert hogy mindig folyamatosan vissza lehet térni a nap során. Meg lehet nézni, hogy miért kapta az üzenetet, az adott napi eseményekkel miért van összefüggésben, és a nap végére sokkal könnyebben át lehet majd látni, hogy mit kaptunk aznap, miért kaptuk, és mi lehet a megoldás. Azért ilyen rövid üzenetek jöttek, mert nagyon sok esetben hallom az emberektől, hogy nincsen idejük olvasni, nincs idejük a lelkükre, és emiatt túlságosan stresszes életet élnek. És az volt a koncepció, hogy egy oldalt, ahogy te is mondod, nagyon hamar el lehet olvasni. És ha ez ott van bennünk is, valahogy a tudatalattiban szerepet kap az olvasott szöveg, akkor azáltal tényleg egy sokkal tartalmasabb, minőségibb napot tudunk megélni.
Mindennapi égi segítség út a boldogság megéléséhez Szabó Vivien könyvét, ahogyan a Szabadulj meg a szorongástól című kötetet is a Trivium kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.